Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent, és hívjuk segítségül a 42. Zsoltár első versének éneklésével. A 42-es Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 375. számú dicséretet énekeljük. A 375. számú dicséret a 135. Zsoltárnak a dallamára éneklődik. Mind a 7 rövidke verset énekeljük. Szépen elmondja nekünk Pünkösnek az üzenetét, és elhelyezi a történetet abba a keretbe, amit talán jól ismerünk, de most, hogyha nem is, akkor megismerjük. 375. dicséret, első vers, Jézus, az ígéretet im beteljesítetted.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a második rész 21 versében. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zugás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az ugás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, s akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Cirénén mellett van, s a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gunyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk, zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, s profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, s a hold véré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten igéjére válaszoljunk imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt van előttünk ez a régi történet, amelyben a tanítványok megkapják a Szent Lelket. Hisszük, nekünk is szükségünk van a te lelkedre, és hisszük, hogy megajándékozol bennünket azért, hogy a tieid legyünk, és a tieid maradjunk. Köszönjük, hogy megtartó Isten vagy, aki gondoskodsz rólunk. Köszönjük, hogyha visszatekintünk, nekünk is ott van a történetünkben a te kegyelmed, az irgalmad, a segítséged, a bátorításod, és köszönjük, hogy ott lehet a történetünkben a te vezetésed is. Köszönjük, hogy még akkor is vezettél, amikor nem is tudtuk. Urunk, hálát adunk neked áldásaidért, hálát adunk az ünnepért, hálát adunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, és a te néped tagjaiként hívhatunk segítségül. Dicsőítünk téged, és várjuk a te kegyelmedet, és várjuk a te üzenetedet. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket szent lelked erejével. Amen. Helyünket elfoglalva, most a Heidelbergi KT-t hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteket.
23. úrnapja, 59. kérdés. Mit használ neked, hogyha mindezt hiszed? Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Az, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok, és az örök életnek örököse. 60. kérdés. Mi módon vagy igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által. Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet meg nem tartottam, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított, de csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívő szívvel elfogadom. 61. kérdés. Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá? Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége, és ezeket én csak hit által tudom elfogadni és sajátommá tenni.
Isten igéjére és az ige hirdetésre készülve most a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Ad a Pacem Domine kórus két pünkösdi énekkel készült, és szeretne ezekkel áldott pünkösdöt kívánni a gyülekezetnek. Elsőként a 370. Zsoltár három szólamú feldolgozása, melynek Csomasz Tóth Kálmán református himnológus által megzenésített Jövel Szentlélek Úristen kezdetű Zsoltár szövege, még a reformációnál is régebbi. Őse a latin Veni Sancte kezdetű antifónia már a 10-11. Századból ismeretlen szerzőtől származik. Német területen a 15. századtól anyanyelven énekelték. Luther Márton így találkozott vele, aki a szövegén alig változtatva saját invenciójú dallamot alkotott hozzá, valamint kibővítette két versszakkal. Ebből hallgassák meg az első két versszakot. A második kórusmű Bengt Erikson szerzeménye, a Szentlélek Isten jöjj szívünkbe kezdetű kórus feldolgozása. Arra hív bennünket, hogy ne csak értelemmel, hanem érzékkel, lelki figyelemmel is készüljünk az egyház születésnapjára. Hallgassák szeretettel!
Yeah.
Köszönjük gyülekezetünk Dapácem Domine kórusának a szolgálatát, és Horváth Enikő kórus vezetőnek a munkáját, szolgálatát. A gyermekeket szeretnénk elküldeni, mégpedig a gyermekisten tiszteletre. Anikó néni már ott van a hátul az ajtónál, abba az irányba lehet elhagyni a templomteret. A templomtér alatt levő gyülekezeti teremben tartjuk a gyermekfoglalkozást. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki vagy még nem konfirmált, vagy nem készül arra, hogy konfirmáljon. Gyerekekről van szó, tehát a felnőttek, ha nem konfirmáltak, ők maradnak. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a korábban felolvasott hosszabb igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének a 6. versét. Amikor az ugás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Ahogy látható is, eltértünk a mai napon a bibliaolvasó kalóz szerinti sorrendtől, se nem a Józsué könyve, se nem az Efézus, hanem az apostolok cselekedetei, hogy a történetre figyeljünk arra, hogy hogyan is játszódott le ez az első pünköst, hogyan született meg az egyház, az Isten szent lelke munkájának az eredményeképpen. És ebből a történetből, ebből a hosszabb történetből, mert ugye amit felolvastam, az is hosszabb volt, de messze nem az egész, és ebből a hosszabb történetből megmondom őszintén, hogy nekem ez a pillanat tetszett meg legjobban, mert úgy gondolom, hogy nagyon és fontos nekünk emberileg az, amit ez elmond, mégpedig az a pillanat, amikor a tanítványok beszélnek, és a különböző nyelvű emberek megértik őket. Engem ez ragadott meg, hogy az egyik ember megérti a másik embert. A bűnnek a következménye, hogy nem így működik. A bűnnek a következménye, hogy hiába vannak szép elképzelések, hiába van olyan, hogy szeretnénk valamit elérni, mégsem történik meg az, amit szeretnénk. Sokszor megvan, sokszor látjuk, hogy megígérünk valamit az oltárnál, az urasztalánál, megígérjük, hogy hogyan fogjuk szeretni a másik embert, és aztán utána pedig, hát nem biztos, hogy mindig ezt következik belőle. Néha, amikor beszélünk egymással, akkor se biztos, hogy mindig jól értjük egymást, nem biztos, hogy azt mondjuk, amit mondani szeretnénk. Nem csak arról van itt szó, hogy nyilvánvaló, nem mindenki mestere a szavaknak, nem mindenki olyan, aki költő, író, és tud zsonglőrködni a kifejezésekkel, és mindent körül tud írni, nem csak erről van szó, nyilván néha ez is probléma, hogy bizonyos helyzetekben nem úgy szólalunk meg, vagy nem azt mondjuk, amit a másik jól ért, hanem az is, hogy nem mindig vagyunk a szívünkben, nem mindig vagyunk olyan állapotban, nem mindig törekszünk arra, amire kellene, és ezért nem értjük meg egymást. És a nagy pillanat, ezzel kezdődik a pünköst, hogy egyszer csak mindenki a maga nyelvén hallja őket beszélni. És ha már ebbe az irányba indultunk el, az is benne van, valaki azt mondta, hogy Istennek mindenkihez van egy külön útja. Sokfélék vagyunk az életünkben, sokfélék vagyunk a történetünkben, sokféle minden van mögöttünk, van, akinek tudom az életéből ezt-azt, van, akinek nem tudom, a sajátomat ismerem inkább csak, és hát nem tudjuk, hogy ez, ami mögöttünk van, ez hogyan volt ebben, és hogyan jutottunk el oda, hogy most Istennek a gyermekei legyünk. Ő tudta, Isten tudta, egy olyan útja van, olyan módon szólított meg, hogy mi megértsük őt. Olyan módon közelített hozzánk, hogy jól értsük a szavát. ismer bennünket, ő teremtett. Tudta, hogy Saulra rá kell szólni határozottan. És Saul megtért. Nem tudom, hogy ránk hogyan szólt, vagy mit mondott, vagy hogyan hívott, vagy lassan hívogatott, vagy egyszerre egy döntő pillanatban történt meg az, hogy megszólított, kinek-kinek megvan a maga története, lehet, hogy van olyan, akit még mindig szólongat, és szólongatja, de nem tud úgy reagálni, nem tud döntést hozni mellette. De milyen jó, hogy van ilyen szólongatás. Sokféleképpen közelít hozzánk az Isten, de ez nem azt jelenti, hogy nem ugyanazzal az üzenettel közelítene. Vannak, akik ezt félreértik, és úgy gondolják, hogy hát végül is a sokféle közelítés az azt jelenti, hogy én bármilyen vagyok, én bármilyen állapotban vagyok, akkor abban fogok maradni. Ha én egy féleképpen elképzelem az én hívő életemet, Isten abban fog megszólítani, és abban nem kell változnom. A pünköst pont arról szól, hogy történt változás, egy csomó változás történt. Az egyik változás az apostolokkal történt, mégpedig akkor, amikor kitöltetett a Szentlélek. Nem arról van szó, hogy az apostolok előtte hitetlenek lettek volna. Nem arról van szó, hogy az apostolok a semmiből kerültek volna elő. Hiszen ott van mögöttük sok minden. Ott van mögöttük a saját élettörténetük. Azt gondolom, hogy sokak mögött ott van az, amit tanultak a zsinagógában, amit zsidóként megéltek, ott vannak az ünnepek, ott vannak azok a történetek, amiket a szüleik továbbadták, ugye nem olyan régen készülve a bűnbánati istentiszteletek sorába arról olvastunk, hogy Józsué azt a parancsot adja a Jordánon való átkeréskor, hogy a 12 követ, 12 törzs szerint vegyenek ki a Jordánnak a medréből, és ott helyezzék el, és amikor elhelyezik, akkor ezek emlékkövek lesznek, és ha majd megkérdezik a fiait, hogy mik ezek, akkor majd mondd el. Izraelben ez teljesen elfogadott volt, nagyon jól tudták továbbadni mindazt, ami az őseiknek a története. Mondd el fiaidnak, ez volt a feladat. Szóval a tanítványok valószínűleg sok mindent tudtak. És ez nem volt elég, mert amikor tanítványok lettek, akkor az Úr Jézust követték 3 éven keresztül. Kérdezhettek, figyelhettek, megérthették, egy olyan helyzetben voltak, amikor volt mögöttük valami. Mégis mit látunk, mit csinálnak ezek a tanítványok? Hát önerejükből nem képesek arra, hogy azt csinálják, amit Jézus rájuk bízott. Máté evangéliumában olvassuk, menjetek el, tegyetek tanítványokká. Vagy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk, tanúim lesztek. Itt is ugyanarról van szó, hogy Jézusról fognak beszélni. Arról, amit láttak, hallottak, megértettek, amit hisznek. Hogy arról fognak beszélni, hogy van megváltás, hogy van messiás, hogy ez lesz az, amit tovább kell adniuk. És mit látunk, mit tesznek a tanítványok? Hát együtt vannak. És egy akarattal, ez igaz, de együtt vannak bent a szobában. Ott van az ünnep, ott van a sok ember, akik Jeruzsálembe jöttek, tanítványok meg ott vannak bent, és nem akarnak kimenni. Hát azért nem akarnak kimenni egyébként, mert van magukhoz való eszük, ez az igazság. Mert hát mi volt mögöttük, mit láttak? Azt látták, hogy Jézus, az ő mesterük, aki semmi rosszat nem tett, aki ártatlan volt, a legártatlanabb, ezt ők is tudják az egész világon, mégis elfogták, mégis hamis tanúk és hamis vádak alapján elítélték és kivégezték. És bizony ott van a félelem a szívükben, hogy velük is ugyanez fog történni. És legyünk őszinték, ez a félelem, ez nem alaptalan. Egyrészt, mert rövidesen be is következik, hogy őket is elfogják, persze többször is megtörténik, és ugye a hagyomány szerint úgy tudjuk, hogy a 12 apostolból egy volt az, aki János, aki természetes halállal halt meg, a többiek mártírok voltak. Tehát valahol érthető ez a félelem, de az igazi helyzet nem az, hogy ők félnek, nem az, hogy nem magabiztosak ebben a kérdésben, bár van tapasztalatuk, van tudásuk, olyan iskolát jártak ki, olyan teológiát, amit senki nem járhatott ki rajtuk kívül, hogy Jézussal voltak 3 éven keresztül, és még ők is tele vannak aggodalommal. Látják, hogy itt megváltozott a helyzet, egyedül maradtak, nincsen ott velük Jézus, most nem tudjanak Jézus után menni úgy, mint ahogy eddig mentek. Most akkor hogyan tovább. Egy kicsit azt gondolom, hogy sokszor ilyen a mi állapotunk is, egyénileg is, meg ilyen az állapotunk a gyülekezetben is. Egyénileg is, mert olyan jó dolog Jézussal lenni, olyan jó dolog megérteni az üzenetet, jó dolog megérteni azt, hogy szeret bennünket az Isten, jó dolog megérteni azt, hogy megváltott bennünket, és jó örvendezni annak, hogy Uram, a tiéd vagyok. Aztán gyülekezetben, közösségben is együtt vagyunk. De jó, együtt tudjuk dicsérni az Urat. Milyen jó, hogyha ez a dicsőítés éneklésben, imádságban, egy közösségben történik. És vannak mások, akik által a mi hitünk erősödik, és akiknek meg a hite a mi bizonyságtételünkkel, imádságunkkal, éneklésünkkel erősödik. Ezek nagyon jó dolgok. De itt megállunk. Azt mondjuk, hogy ez jó, hogy mi ugyanarra gondolunk. Olyan jó, hogy úgy vagyunk együtt, hogy mi ugyanazt értjük. Mi értjük a Szentírást. De a többiek, hát azok veszélyesek. Azok veszélyesek. Veszélyes ezen változtatni, mert hogyha változtatunk rajta, akkor lehet, hogy kellemetlenségek fognak bennünket érni. Mire gondolok változtatásként? Hát, hogy bizonyságot teszünk. Ez annyira kijött a divatból egyébként, annyira nehézkes, hogy már nem is tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Egészen meglepődtem elsőre, az egyik budapesti gyülekezetbe bizonyságtevő tanfolyamot hirdettek. Ez arról szól, először én is mosolyogtam, megmondom őszintén, hogy hát azért ez nem olyan erőszakolt egy kicsit, de nem, rájöttem, hogy nem olyan egyszerű. Bizonyos helyzetekben, amikor kerülünk, amikor bizonyságot kellene tenni, nem arról beszélek, hogy megérkezünk valahová, és elkezdünk kiabálni arról, hogy kik vagyunk, hogy keresztjének vagyunk, hanem hogy egy beszélgetésben, egy helyzet, elhangzik valami, mit reagáljak, mit mondjak? Most igazából mi lenne az, ami érthető, ami igaz, mit mondjak? És ez egy Nem vagyunk erre felkészülve. Nem vagyunk erre felkészülve. Elvileg, aki konfirmált, annak erre képesnek kéne lennie. De, hát ez mondom elvileg, mert nem vagyunk erre felkészülve. Tehát van egy ilyen problémánk is, hogy nem is tudjuk, hogy hogy csináljuk ezt. Nem is tudjuk, hogy mi módon. Aztán vannak, akik úgy a adottságaik, meg a kegyelmi ajándékaik révén erre úgy ráéreznek, és az egy nagyon jó dolog, hogyha ilyenek vagyunk, akik erről tudunk beszélni hitelesen, és tudjuk ezt továbbadni, de nem mindenki ilyen. Ezt kicsit gyakorolni kell. Ez furcsa, de gyakorolni kell, mint ahogy a hitet is gyakorolni kell. Ez egy segítség lehet arra nézve. Mit kell gyakorolni? Hát, kedves testvérek, az úgy van, hogy nem tudom, hogy sokaknak van már jogosítványa, gondolom, nagyobbaknak. Szóval megtanuljuk az elméletet, de ott még nem ülhetünk be az autóba. Kell gyakorolni először. Tehát a vezetést is kell gyakorolni ahhoz, hogy kimenjünk a forgalomba. Tehát mi tudjuk az elméletet, de nem gyakoroltuk be, hogy hogy is kell ezt csinálni. Nem csak azt, hogy hogy kell csinálni, hogy hogy kell imádkozni, hogy kell templomba menni, hogy kell Bibliát olvasni, hát nem tudom, hogy ezt begyakoroltuk-e, reméljük. Szóval, hogy ezeket azért csak tudjuk valahol, de azt, ahogy amikor meg kell szólalni, és mások előtt kell arról bizonyságot tenni, hogy ki is vagyok, és ez mit jelent a számomra, hogy számomra ez nem azt jelenti, hogy te ebben hiszel, én ebben hiszek, hanem tudom, hogy én a megváltó Istenben hiszek, tehát azért a bizonyságtétel nem arról beszél, hogy hát én református vagyok, te meg valami másik vallású, nem keresztjére gondolok, másik vallású, és akkor hát mi ezt hiszük, te azt hiszitek, tehát nem ez a bizonyságtétel. A bizonyságtétel az, amikor én tudom, hogy csak Jézus Krisztusban van üdvösség, és tudom, hogy ő a világ világossága, és tudom, hogy csak akkor üdvözülhetünk, hogyha benne hiszünk. Ez az a bizonyságtétel, hogyha erről tudok beszélni. Hogy én tudom, hogy én megkaptam ezt a kegyelmet, és Isten másoknak is oda akarja adni ezt a felismerést. Tehát ilyen bizonyságtételről beszélek. Szóval ott vannak a tanítványok, és kicsit magunkra, meg talán magamra emlékeztetnek ezek a tanítványok, és nem jönnek, nem kezdik tenni azt, amit Jézus rájuk bizott. És akkor történik valami. Egy nagy változás, kitöltetik a Szentlélek. És aztán utána kimennek, és elkezdenek beszélni. Igazából nem is nagyon tudjuk, hogy miről beszéltek, nem nagyon derül ki, hogy mi volt az, amit mondtak. Azt gondoljuk, hogy Isten, tehát azt tudjuk, hogy Istenről, az ő fenséges dolgairól, de úgy konkrétan nincsen, úgy nem ismerjük, mint ahogy később majd Péter pünkösdi beszédét. Igazából nem is annyira az, amit mondtak, hanem a megértés volt az, ami meglepte az embereket, és talán őket is. Mi változott meg? Most már nem akarták őket bántani a zsidók vezetői? Most már nem haragudtak Jézusra? egyik sem változott meg. Ők változtak meg. Ők változtak meg, mert a Szentlélek által már más dolgok kerültek előtérbe. Az volt nekik a fontos, hogy amit megkaptak, azt elmondják. Később el is hangzik, nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottuk. Nem tehetjük, hogy ezt ne adjuk tovább, hogy eltitkoljuk. Ezt nem tehetjük meg, ezt mondani kell. És így mennek ki, és elkezdik mondani. Mindenféle népek vannak ott, többnyire azért nyilvánvalóan zsidók, akik a diaszpórában éltek, akik lehetséges, hogy már a nyelvüket is kezdték elveszíteni, vagy nehezebben kezelni, és lehet, hogy ahol éltek, a görögöt, vagy ahol megfordultak, azt a nyelvet könnyebben értették, és jobban értették. Ugye ez úgy van, hogyha valaki mondjuk nem magyar nyelvi környezetben nő fel, hanem Nyugat-Európában, vagy a világ más tájain, egy idő múlva egyszerűbb neki azon a nyelven megszólalni, mint az anyanyelvén sok tekintetben, mert egy csomó helyzetben már nem a családban beszélt nyelvet, még hogyha a családban azt is beszélik, használja, hanem egy nagyon sok helyzetben, iskolában, munkahelyen és másokkal való találkozásban annak az országnak a nyelvét, és azt könnyebben fejezi ki magát esetleg. Szóval mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni, és ez meglepte őket. Nem csak zsidók voltak, voltak prozeliták, ugye prozeliták azok, akik nem zsidónak születtek, de betértek zsidónak, és voltak olyanok, istenfélő pogányok, akik hát nem tértek be, de azért érdeklődtek a zsidóság iránt. Ebben az időben volt egyfajta érdeklődés a zsidóság iránt, ami nagyon különleges vallásnak tűnt, az is volt, és mégpedig azért, mert minden vallásnak bálványai voltak, szobrok voltak. És a zsidóknak meg nem voltak szobraik, hanem a láthatatlan Istent imádták. Ez mindenképpen, aki egy kicsit nyitottabb volt, az annak úgy megmozgatta a fantáziáját, sőt, még mindenféle régi irataik, meg Isten beszéde volt nekik ott a tekercsekbe. Hát ez is érdekes történet volt mindenképpen, és sokak vonzódtak ehhez, vagy szívesen, hát ilyen pártoló tagok, így mondhatnánk igazából. Hát körülbelül úgy kell elképzelni, mintha valaki járna ide a gyülekezetbe, de nincs megkeresztelve, nem is akar konfirmálni, nem is akar úrvacsorázni, de azért érdekes dolgok, amik itt elhangoznak, de elköteleződni nem akar, mert úgy gondolja, hogy akkor az már Isten előtt járna valamilyen döntéssel az életében, valamit meg kéne változtatni. Szóval ezek az istenfélő pogányok úgy kivették ebből azt, ami úgy nekik jól esett, de ott voltak a környéken. Szóval ők is értették azt, ami elhangzott. És amikor pedig megértik egymást, ez nyilván, vagy tehát tudjuk, hogy annak is a jele, hogy Isten a bűnt, amely megjelent ebben a világban, annak a következményeit azt tompítani akarja. Azt el akarja törölni. Ugye a bűn az azzal kezdődött, hogy az ember engedetlen lett az Istennek, az engedetlenség. Aztán utána Káin és Ábel nem értette meg egymást. Emlékszünk a történetre, elég csúnya történet, egy testvérgyilkosság története. És aztán utána pedig, persze majd az özönvíz története után, a Bábel tornyának a története bizonyára sokaknak ismerős, ahol ahelyett, hogy engedelmeskedtek volna, olyanok akartak lenni, mint az Isten, nagy tornyot akartak építeni, és ott úgy mondja el a Biblia, hogy ott keverednek össze, keveri Isten a nyelveket, hogy ne értsék meg egymást. Valahol a bűnnek a következménye, az Isten iránti engedetlenségnek a következménye, hogy nem értjük meg egymást. Hogy nem tudjuk igazán megérteni egymást, és ez most megváltozik. Hirtelen mindenki a maga nyelvén hallja beszélni őket, hirtelen értik azt, amit mondanak. Isten lelke munkálkodásának a következménye, vagy az eredménye, hogy az emberek elkezdik érteni, amit mondanak. Legelőször is azt értik, amit Istenről mondanak, Isten fenséges dolgairól. Az egy csodálatos dolog, hogy mi olvassuk a Bibliát, és abból azt értjük, amit Isten mond nekünk. Isten szent lelkének a munkája, ő magyarázza. Azért is mondjuk, és nem csak mondjuk, hanem így is reméljük az ige hirdetéskor, hogy Isten szent lelke segítségül hívásával akarjuk elmondani azt, amit Isten üzen. Ezért hangzik el így, mert hogy az a cél, az a reménység, hogy a Szentlélek elvégzi bennünk azt, hogy amit ő üzen, azt mi megértjük, azt mi személyesen is értjük. Remélem, hogy személyesen is értjük, hogy Isten azt akarja, az a célja, hogy értsük őt, és aztán utána, hogy tudjuk érteni embertársainkat is. Hogy értjük Istent, ez a fő cél, itt is azt értik meg, amit Isten fenséges dolgairól beszélnek. Mi pedig megértjük a Szentlélek segítségével, amit tanít nekünk az Úr. Megértjük, és megértjük azt a tanítást, amiben arra hív bennünket Isten, hogy egymás felé is szeretettel forduljunk. Minden megváltozik, valami új kezdődik el, egy új kezdődik el, amelyben bizonyságot kell tenniük a tanítványoknak, amelyben nem csak egyedül kell bizonyságot tenni, hanem a Szentlélek összegyűjti a megtérőket, és létrejön az első gyülekezet azok számára, akik hisznek és megkeresztelkednek. Ugye mondja majd a beszéde végén Péter, aki előáll és elmagyarázza, hogy nem részegek, ugye mindig megjelennek ezek a gunyolódók, részegek ezek, mindig van valaki, aki el akarja rontani a dolgokat, a legszebb dolgokat is szívesen elrontják az emberek, vannak, akikben direkt van ilyen készség, ismerjük, meg találkoztunk ilyennel, helyre teszi Péter, és azt mondja, nem részegek, nem, hanem arról van szó, amit megígért Isten a proféta által, hogy kitölti az ő lelkét. Ez történik meg. Kitöltötte a lelkét, és annak az a következménye, hogy ilyen zavar támad, mert olyan dolgok történnek, amire az ember nem is gondol, amire nem készült fel. Nem készültek fel arra, ami ott történik, hogy valaki miután úgy tűnt, hogy el van intézve ez a Jézus ügy, újra előáll ezzel. Senki nem készült fel erre. Azt gondolták, ugye már eltelt Jézus feltámadása óta 50 nap, ugye az 50. napon van a pünkösd. Eltelt 50 nap, és hát valahol, ugye minden csoda 3 napig tart, ismerjük ezt a mondást, és ez nagyjából így is van, és 50 nap után, hát ez a történet most újra előkerült, mindenki meglepődött, aki hallott erről, az a Jézus, arról, aki már elvileg a múlt, már sok lappal korábban volt. Igen. Mégis ő az, akiről bizonyságot tesznek. Érdekes, ez a zavar támad, ez mindig valami ilyesmi történik, amikor a Szentlélek munkálkodni kezd. Valami zavar támad. Valaki hitre jut, akkor körülötte valami zavar támad, mert az emberek nem örülni kezdenek feltétlenül a hitetlenek, hanem nagyon furcsán kezdenek el nézni rá és viselkedni. Mindig valami zavar támad ilyenkor. Emlékszünk, amikor Saul, kedvenc példánk, aki megtér a damaszkuszi úton, és hát kiderül a damaszkuszi zsidók számára, hogy ő is Jézus követője lett, akkor rögtön zavar támad, mi az első gondolat, öljük meg. Tehát itt el kell pusztítani. Tehát igazából sokszor ez a válasz, hogy nem mindenki érti, nem mindenki látja, de akik értik és látják, azok örülnek, azok hálát adnak, azok Istennek engedelmes életet kezdenek el élni. A pünkösd az egyháznak a születésnapja, a gyülekezetnek a születésnapja. Az egyházról mindig olyan személytelenül szoktunk beszélni, hát lehet, hogy nem mi, de a világ, az egyház. Ugye egyébként is a mai nyelvhasználatban az egyház, az többnyire a római katolikus egyházat jelenti a legtöbb ember számára, aki kívülálló, és így mondja a dolgokat, tehát nem nagyon vannak tisztában azzal, hogy van némi különbözőség a keresztény felekezetek között, tehát nem igazán értik. Viszont mi tudjuk, hogy az egyház az nem egy ilyen dolog, mert ugyanazt jelenti, mint a gyülekezet a szó a Bibliában, vagyis a gyülekezet az egyház, a gyülekezet, a helyi közösség az, ahol nekünk a hitünket meg kell élni, a közösség, az embereknek a közössége, akik Isten segítségül hívják, akik imádkoznak, akik keresik az Istennek az akaratát, ez az, ami az egyház, mi vagyunk az egyház. Azok, akik személyesen megszólítatunk, akiket az Úr megszólít, akiket hív, és akiket küld, hogy éljük meg a hitünket bátran ebben a világban. Kiválasztottak vagyunk az üdvösségre, kiválasztottak vagyunk a közösség tagjainak, és kiválasztottak vagyunk arra, hogy Isten kezében alkalmas eszközök legyünk, hogy ennek a mai világnak ma hirdessük az Istennek az akaratát. Hív bennünket, ad hozzá erőt, nem hagy magunkra, a Szentlélek erről szól, ez a titka. Az egyház titka a Szentlélek egyébként, most elárulom, mert igazából sokan gondolkodtak már azon, hogy hát hogy még mindig létezik az egyház. Egyáltalán hogy még mindig van egyház. De főleg az ellenségek azok folyamatosan meghirdették, volt, amikor meg is mondták, hogy ekkorára fog eltűnni az egyház. Érdekes módon ez nem jött össze, vagy hát teljesen természetes módon nem, mert van egy titka. A titka pedig nem mi vagyunk. Nem az a titka, hogy milyen jól csináljuk. Nem az a titka, hogy olyan szuperül prédikálunk. Nem az a titka az egyháznak, hogy olyan trükkös dolgokat tudunk mondani. A titka a Szentlélek, aki munkálkodik. Az a titka, hogy az Isten lelke, az Isten igéjét élővé teszi számunkra. Az a titka, hogy hívővé tudunk lenni, Isten gyermekeivé tudunk lenni. Nem a magunk erejéből, hanem Isten kegyelméből, az ő szent lelke által. És ezt ünnepeljük most, van Szentlélek, mi oda tartozunk az Úrnak a népéhez, elhívott bennünket, megigazított bennünket, üdvösséget ad nekünk, és azt a kegyelmet, hogy megtart most, és az örökké valóságban is. Amen. Isten igéjére válaszoljunk, énekeljünk. A 165. dicséret 4. és 5. verseit, 165. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük az imádság előtt. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked. Helyünkön maradva, csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kérésünket az Úr elé. Imádkozzunk! Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, annyi mindenért kellene hálát adni, ha visszatekintünk az életünkre, amikor mellettünk álltál, amikor megajándékoztál, amikor embereket rendeltél mellénk, olyanokat, akik rólunk gondoskodtak, olyanokat, akik tanítottak bennünket. Urunk, köszönjük az áldott emlékű pedagógusokat és a mostaniakat is, akik valóban igyekeznek olyan módon tanítani, hogy példát is mutatnak. Köszönjük az ő szolgálatukat. De köszönjük, Urunk, hogy amikor nehéz helyzetben voltunk, akkor jöhettünk hozzád és imádkozhattunk. Köszönjük, hogy adtad a mindennapi kenyeret, és sokszor még többet is, adtál örömöt, adtál kirándulást, adtál ünnepet, adtál találkozást, mennyi minden van, amiért hálát adhatunk, és amit megköszönhetünk neked. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked, hogy adtál gyülekezetet, hogy adtál olyan közösséget, ahol küldtél olyan embereket, akik bizonyságot tesznek a jelenlétükkel, az imádságukkal, az éneklésükkel, a szavaikkal rólad. Köszönjük, hogy adtál olyanokat, akik kitartóan imádkoznak, és mi pedig megajándékozottak lehetünk a gyülekezetben. Hisszük, hogy minket is meg akarsz ajándékozni másokkal, és hisszük, hogy másokat is meg akarsz ajándékozni velünk. Adj nekünk erőt ahhoz, Urunk, hogy mi is ilyen példákká legyünk, ilyen imádkozó, ilyen támogató, téged segítségül hívó emberré, akik másokat is segítenek ebben. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megajándékoztál a hittel, hogy ismerünk téged, ismerjük az üdvösségnek az útját, és köszönjük, hogy erőt adsz nekünk ahhoz, hogy ezen járjunk. Imádkozunk és könyörgünk gyülekezetünkért, református gyülekezetekért szerte a világban és minden keresztény közösségért. Urunk Istenünk, kérünk, hogy te vigasztald azt a családot, akik az elmúlt héten búcsúztak el szeretett édesanyától, nagymamától. Kérünk, hogy légy az ő kegyelmes vigasztalójuk és bátorítójuk, és hordozd őket a te szeretetedben. Imádkozunk a konfirmandusainkért, akik az előző vasárnap tettek fogadalmat. Segíts nekik, hogy tudjanak követni téged, segíts nekik, hogy megtapasztalják életük minden idejében azt, hogy milyen kegyelmes Isten vagy, és hogy micsoda nagy dolog te hozzád tartozni, és a te népednek a tagjaivá lenni. Kérünk, hogy áld meg őket szeretteikkel együtt. Urunk, nem győzünk eleget könyörögni azért, hogy légy kegyelmes, és adj békességet a mi időnkben. Imádkozunk a békéért, különösen is a kárpátaljai magyar testvéreinkért. Légy irgalmas Isten, légy olyan, aki gondoskodsz rólunk, és gondoskodsz róluk. Tarts meg bennünket a te szeretetedben, Urunk Istenünk. Áld meg bölcsességgel országunk, egyházunk, nemzetünk vezetőit, mindazokat, akik azt a feladatot kapták, kisebb-nagyobb közösségeket, vagy az egész országot vezessék. Urunk, a te kegyelmeddel adj nekik bölcsességet ezekben a helyzetekben is. Add meg, hogy a mi ünneplésünk, ami most van, hadd legyen áldássá ránk, környezetünkre, szeretteinkre. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat, Atyánk. Ámen. Együtt imádkozzunk, fennhangon mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, illetve az úrvacsorai jegyeket és az úrvacsorai jegyekre adott adományokat, amelyeket kaptunk, vagy majd a befizetésre kerülnek. Ahogyan imádkoztunk is, szomorú szívvel hirdetem, hogy gyülekezetünk tagja, aki legutóbbi betegségéig templomba járó gyülekezeti tagunk volt, Benedek Csabáné, Balla Hajnalka Gizella, 74 éves korában elhunyt, elment a minden élők útján. A temetésén az elmúlt héten imádkoztunk akkor is, és kértük Isten vigasztalását lánya, fia, unokája, szerettei számára. Isten kegyelmét kívánjuk most is a család számára. Szeretettel hirdetem, hogy gyülekezetünkbe legátus érkezett, aki a holnapi nap végzi az igehirdetés szolgálatát. Szeretettel várjuk a testvéreket, hogy meghallgassák Serfőző Dániel, negyedéves teológiai hallgató, budapesti teológiára jár, negyedéves teológiai hallgató bizonyságtételét. 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Szeretettel várjuk a testvéreket, és a szokásainknak megfelelően, és ahogy ez nem csak a mi szokásunk, hanem ahogy lenni szokott, legátumot, adományt gyűjtünk az ő támogatására. Ugye ez erről is szól, ez a lehetőség, így is szoktuk. Aki szívesen adakozna, vagy tenné ezt, az iratmissziós asztalnál tegye meg, kérem. Ha valaki nem úgy készült, de szívesen hozzájárulna, ma estig, mert utána már nem tudom nézni, átutalással is lehetséges, csak írjuk bele, hogy legátusnak, tehát a szokott számlaszámokon ez az adomány elküldése. Köszönöm még egyszer a kórusnak a szolgálatát, és Horváth Enikőnek a munkáját. Nem csak a mostani alkalmat köszönjük, hanem azt a sok keddet, amit itt töltöttek, és amivel készültek erre a szép alkalomra. Köszönjük. Hálásak vagyunk érte Istennek. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten a szokásos alkalmakat tartjuk meg, illetve hirdetem, hogy június 11-én Sándor Csaba és Csonka Szandra kéri Isten áldását az életére 16 órától itt a gyülekezetben. Mi is Isten áldását kívánjuk így együtt is az ő életükre. A ránk következő vasárnap Szent Háromság vasárnapja, amikor is nagy tiszteletű Demeter József nyugalmazott szászrégeni református lelkipásztor fogja az igét hirdetni. Szeretettel várjuk a testvéreket erre is. Természetesen lesz gyermekisten tisztelet is a következő vasárnap is. Ami nem lesz a következő vasárnap, de most igen, az a kávéház. Az úrvacsora után kávéház lesz. Hirdetem, hogy megterítettük az urasztalát, és az himnusszal, a nemzeti imádságunkkal a közvetítést befejezzük, és elkezdődik az úrvacsorai rend, az úrvacsorai liturgia, úrvacsorai istentisztelet. A hirdetések után a záróénekünket jelentem, és mondom, a 393. dicséretnek az első és a második verseit énekeljük. A 393. dicséretnek két verse van, és így kezdődik. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zudul vad ellened. Thank you. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.